Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A bűnmegelőzés és a figyelemfelhívás áll a középpontjában a Győri Széchenyi István Egyetem és a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság együttműködésében létrejött új Jogtudatosan című podcastnek. A 8 adásból álló műsora már ismert, azonos elnevezésű edukációs programsorozat része, amely ismert vendégekkel várja a hallgatókat két hetente az Egyetem YouTube csatornáján. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Smuk Pétert, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc állam és jogtudományi karának dékánját.
Azért fontos a jogtudatossággal foglalkozni, mert az emberek, a társadalom tagjai, nekünk a fókuszcsoportjaink, például a iskolai hallgatók, pedagógusok nagyon sokszor találkoznak olyan helyzettel, hogy ha nincsenek tisztában a jogaikkal, nincsenek tisztában azzal, hogy különféle élethelyzetekben milyen veszélyek leselkednek rájuk, akkor komoly károkba is érheti őket, és ezért fontos nekik tudatosítani azt, hogy egyrészt milyen jogi előírások vannak különféle helyzetekre, ami az ő pozíciójukat meghatározza, és milyen jogi védelemre jogosultak, hogyha valamiféle baj történik, vagy valaki nekik kárt okozott. Tehát ennek a tudatos gondolkodásnak a terjesztésére, ezekkel kapcsolatos információk terjesztésére gondolta a jogi kar, együttműködve egyébként a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitánysággal, ugye egy programsorozatot indítunk, és ennek egyik része, egyik fejezete a podcast sorozat.
Úgy fogalmazott, hogy valami baj, gond történik. Azért sokféle visszaélés van. Mindet ki lehet védeni, vagy legalábbis van mindegyik valamennyi, a legtöbb ellen valamilyen módszer, védekezési lehetőség?
Igen, azt tudom mondani, hogy azt mindenkiben tudatosítani kell, hogy azt gondolja, hogy ő senkinek sem árt és békés életet él, akkor őt sem fogja kár érni, mert csupa jóindulatú emberre van körülvéve, akkor valószínűleg téved. És nagyon sok élethelyzetben bizony rossz indulatú emberekkel vagyunk körülvéve, és akár a személyes jogainkat, a testi épségünket, vagy pedig a vagyonunkat, pénzünket veszély fenyegeti, és ezeket az élethelyzeteket, hogyha tudatosan éljük meg, tehát tisztában vagyunk mondjuk az adataink védelmének a fontosságával és különféle eszközökkel, amelyek erre alkalmasak, vagy tisztában vagyunk azokkal a helyzetekkel, hogy bűnözők, akik a pénzünket el akarják csalni tőlünk, milyen praktikákkal közelítenek hozzánk, vagy ha kilépünk az utcára, és egész egyszerűen mondjuk a közlekedésben tudatosan veszünk részt, vagy öntudatosabban veszünk részt, akkor nagyon sok mindent meg lehet előzni. Valószínűleg nem mindent, és valószínűleg a bűnözés, vagy a bűnözők a rossz indulatúak, ahogy fogalmaztam előbb, előrébb járnak sokszor nálunk, de hogyha odafigyelünk, akkor nagyon sok mindent meg tudunk előzni.
Tehát, hogy például lemegy az egyik adás, és már közben teljesen új módszer szerint csalnak ki pénzt a jóhiszemű emberektől a bűnözők, vagy nem ennyire gyorsak ezek a változások, mármint az új módszereket, csalásokat illetőleg?
Ezeket a technikákat, praktikákat feltérképezni elég érdekes kihívás, és azt tudom mondani, hogy a jogi kar, a Széchenyi István Egyetem jogi kara azért fogott össze a rendőrkapitánysággal, mert őnekik azért elég sok gyakorlati tapasztalatuk van abból, hogy milyen típusú bűncselekmények, visszaélések történnek. Ezeknek a trendjét azért lehet látni. Egy időben az unokázós csalások terjedtek el, talán ezek visszaszorultak. Újabban a kibertérben, az interneten olyan új fogások vannak, új becsapási technikák vannak, amelyek meghaladják ezt a fajta unokázós próbálkozást, most már a banki adatainkkal és egyéb adatokkal kívánnak visszaérni. Ez így fejlődik, a különféle bűnözők vagy csalók különféle technikákat próbálnak ki, és bizony lehet, hogy egyik napról a másikra. Talán az egyik ilyen, leginnovatívabb terepe a bűnözésnek az a kábítószerre való visszaérés, könnyű drogoknak a fejlesztése elképesztő ütemben és elképesztő technikai ráfordítással működik, úgyhogy ebben is próbál az ember, a bűnlődözők, bűnmegelőzők lépést tartani. Próbálunk mi is erről úgy kommunikálni, hogy mindenkinek a gondolkodása ráébredjen arra, hogy ezt a versenyt ezt fel kell vállalni.
Említette, hogy együttműködnek a rendőrfőkapitánysággal, előttem akkor a Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Ők hogyan vesznek részt az adás műsor készítésben?
Azt tudom mondani, hogy a jogtudatos programsorozatunk, ami egyébként nem csak a podcast adásokból áll, az a rendőrsége olyan együttműködésben született, hogy az ő szakértőik és a mi szakértőink közösen koncepcionálták ezt a programot, hozzák azokat a témákat, amelyeket ki kell beszélni, hozzák azokat a veszélyeztetett csoportokat, társadalmi csoportokat, akik mostani tapasztalatok alapján a rendőrség tudása szerint különösen veszélyeztetettek, és ezeket a témákat így közösen rakjuk össze, és az egyes beszélgetésekben, amik itt a podcast adásokban hallhatóak lesznek, mindig van egy rendőr kollega, vagy pedig a rendőrség által hívott jelölt szakértő beszél különféle területekről, az áldozatsegítéstől kezdve adatvédelmen át baleset megelőzésig. Tehát ez a fajta szakmai együttműködés, ami megvalósult kettőnk között.
Pontosan erre is szerettem volna kérni, hogy említsen néhány olyan témát, vagy akár meghívott vendéget, amelyeket érintenek ebben a műsorban, ami ugye online is elérhető.
A podcast műfajához azért hozzátartozik az is, hogy nem csak száraz szakmai tartalmakat adunk át, ugye ez az egyetemen folyoktatásnál lehet, hogy kicsit veszélyként fegyeget, hanem próbáltunk olyan megközelítést alkalmazni, hogy minél több ember érdekesnek találja ezeket a beszélgetéseket, és nem csak bűnügyi szakértők vannak itt velünk, hanem olyan ismert személyiségek, közéleti személyiségek, akik a saját életpályájukról beszélve tudnak egyébként egy ilyen életmód típusú javaslatokat is tenni, hogy a bűnmegelőzésre, vagy a bűn elkerülésére milyen lehetőségek vannak, hogyha most itt csak mondjuk Kucsera Gábort mondanám, aki nagyon hitelesen beszél, ők is sportolói életmódról, akkor ez nagyon izgalmas beszélgetésnek ígérkezik, de lesz velünk romajogi aktivista, Nagy Melani, vagy bűnmegelőzési bizottság titkára, áldozatsegítéstől adatvédelmi szakértő kolléga is lesz, aki az adatvédelemmel kapcsolatos tanácsokat és tapasztalatokat fogja megosztani, és talán ennyi a mostani fél évi programunk. Egyébként folyamatosan szervezzük a rendőrfőkapitánságtól is, kapjuk a folyamatos ötleteket, impulzusokat, hogy a következő adások, következő évadok hogyan épüljenek fel. Tehát ilyen típusú témák és szakértők fognak szerepelni nálunk.
Tehát akkor folytatódik ez a kezdeményezés?
Mindenképpen. Nagy érdeklődést látunk egyébként a programsorozat jelenléti pódiumbeszélgetésekkel és előadásokkal kezdődött, és nagyon sok mindig teltházas események voltak itt a győri jogi karon, és bízunk benne, hogy ezt így megnyitjuk minél több érdeklődő irányába, és azt látjuk, hogy az érdeklődés olyan, hogy és sajnos a megbeszélendő téma is olyan sok, hogy ez nem fér bele most ebbe a fél évben néhány adásban, hanem szeretnénk ezt folytatni természetesen is, minél több emberhez eljutni, minél több témát igényesen és hasznosan feldolgozni.
Hol elérhetők, illetve hol lesznek elérhetők a további adások?
A Széchenyi István Egyetem YouTube csatornáján meg lehet találni, ott lesznek egyébként videókkal színesített podcast felvételekről van szó.
Smuk Pétert, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Karának dékánját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A banki adatok védelmére és az elmúlt időszakban megszaporodó csalásokra hívja fel a figyelmet honlapján, közösségi oldalain, valamint applikációján és webes felületén az Erste Bank. A pénzintézet compliance vezetője az Inforádiónak elmondta, hogy az elmúlt időszakban robbanásszerűen nőtt a banki ügyfeleket célzó csalási kísérletek száma. Siposi Ildikó kérdezte Kósa Annát.
Nem új keletű csalási típusról beszélünk, viszont azt látjuk a tapasztalatunk alapján, hogy időről időre előjön és nagyobb számban fordulnak elő. Olyan esetről beszélünk, amikor egy ügyfelet vagy magát banki ügyintézőnek kiadva, vagy esetleg egy nagyon jó befektetési lehetőséggel kecsegtető emberként mutatkozik be a hívó fél, de már azzal is találkoztunk az elmúlt napokban, hogy óriási informatikai cégek nevében keresik az ügyfelet, és valamiféle problémát vizionálnak abban az esetben, hogyha esetleg az informatikai cég nevében telefonálnak, vagy a bank nevében telefonálnak, nyilván a befektetést ígérő pedig el szeretne adni ennek a megkeresett félnek. Minden esetben azt látjuk, hogy addig viszik a beszélgetés fonalát ezek a telefonálók, hogy letöltetnek a megkeresett ügyféllel a saját eszközére, és legyen ez mobiltelefon, vagy laptop, számítógép, egy programot. Ennek a programnak a célját, illetve a valódi létezésének a célját nem szokták fölfedni, vagy azt mondja a magát banki ügyintézőnek kiadó hívó fél, hogy egy vírusírtó programot kell letelepíteni, de valójában ez a program nem vírusírtó, hanem egy távoli elérést biztosító alkalmazás. Ennek több ismert változata is van, és ezek mind legálisan működő szoftverek, ezek nagyon hasznosak tudnak lenni bizonyos élethelyzetben, de nem akkor, amikor éppen a bankszámlánkhoz akarnak hozzáférni a csalók, akkor nagyon is káros.
Mi az az egy-két dolog, amit biztos nem szabad egy ügyfélnek megtenni, mert hogyha megtenné, akkor egészen biztos, hogy a csalók áldozatává válna.
A legfontosabb, amit tehet bárki is, akit ilyen emberek találnak meg, hogy még kérésre se töltse le ezeket az alkalmazásokat. Szakítsa meg a hívást, hiszen ismeretlen emberek miért is szeretnének hozzáférni a saját informatikai eszközünkhöz, legyen az telefon, számítógép. Vagy ha esetleg le is töltötte, és időközben jut eszébe, hogy hú, ez valami problémás helyzet, szituáció lehet, akkor ne adjon hozzáférést a saját eszközéhez a csalóknak azáltal, hogy elindítja ezt a programot, és kiadja a csalóknak azt a kódot, amit ez a program kiír, hiszen ennek a kódnak a birtokában a csalók már látni fognak mindent, amit a saját eszközünkön végzünk, és akár a internetbankunkat, mobilbankunkat, belépési kódjainkat, hogyha azok látszódnak a felületre beírás során, minden ott lesz az ő kezükben.
Kósa Annát, az Erste Bank Compliance vezetőjét hallották. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A bérleti szerződés a főbérlő és a bérlő között létrejövő jogilag kötelező érvényű megállapodás, amely meghatározza és lefekteti az ingatlan bérbeadásának feltételeit. A bérleti szerződés otthon is elkészíthető, azonban ehelyett érdemes szakemberhez fordulni, így például közjegyzők is készíthetnek ilyen típusú szerződéseket, amelyek így biztosan megfelelnek a jogszabályoknak, tanácsolta az Inforádiónak nyilatkozó közjegyzőhelyettes. Szajlai Kittivel beszélgettem. Előfordul, hogy bérbe kell adnunk a lakásunkat, vagy bármilyen ingatlanunkat, nem feltétlenül lakásról van szó, és hát töménytelen mennyiségű blanketta lehet a letölthető az internetről. A telefonnál itt van Szajlai Kitti, közjegyző helyettes. Nem elég, hogyha otthon a konyhaasztalnál letöltünk egy ilyet, kitöltjük, és megy minden a maga útján. Jó napot!
Lehetséges, ez is egy formája, hogyha otthon megírja az ember ezek alapján, a sablonok alapján a bérleti szerződés, ezt viszont nem feltétlenül tudom mindennél tovább így ajánlani, ugyanis érdemes szakemberhez fordulni, így például közjegyzők is készíthetnek bérleti szerződéseket. Emellett három döntő érv is szól, az egyik az, hogy a jogszabálynak így biztos, hogy meg fog felelni ez a szerződés, az, hogy közvetlen végrehajtatóságot biztosít bizonyos tekintetben ez a közjegyzői okirat, illetve a legerősebb bizonyító erővel is ezek az okirat típusok, mint közokiratok rendelkeznek. Ugye említette ezeket az interneten található sablonokat, amikről azt tudom mondani, hogy rendkívül félrevezetőek, számos érvénytelen rendelkezést tartalmaznak, amik sajnos jogvitához vezethetnek. Ilyen például, hogy nagyon sokszor már az sem derül ki a szerződésből, hogy mi is az időtartam, ameddig fog ezt tartani, vagy éppen határozatlan időtartamú. És ezzel összefüggésben a felmondási szabályok sem egyértelműek, hogy hogyan lehet egyáltalán megszüntetni a szerződést, mikor is ér véget. Tehát például egy tipikus példa, hogy a bérleti díjat, hogyha nem fizeti a bérlő, akkor a bérbeadó azonnali hatályú felmondással élhet. Ez minden blankettában benne szerepel, holott a törvény szerint ez nem így működik. Először fel kell szólítani azt a bérlőt, aki nem teljesít, és minimum 15 napos felmondási időt is biztosítani kell a számára. Tehát itt a törvény ugye felül fogja írni a lakástörvény a szerződésnek a rendelkezését, és amikor valaki blankettát használ, ez még csak ki sem derül belőle. Vagy a másik olyan dolog, amivel megégetheti magát az ember, az, hogyha nem költözik ki a bérlő, akkor a bérbeadó azonnal minden további nélkül kikapcsoltathatja a közműszolgáltatásokat, áramot, zárat cserél, pedig ebből neki pont vagy akár nagyobb baja is lehet. Tehát ezeket, hogyha a közjegyző készíti a szerződést, mind el tudjuk kerülni, mert a polgári törvénykönyvnek, a lakástörvénynek, egyéb jogszabályoknak biztosan meg fog felelni ez a szerződés, sőt, a kialakult gyakorlatot is figyelembe tudjuk venni, természetesen a speciális igényeket is a jogszabályokhoz tudjuk igazítani, sőt, olyan dolgok is előkerülnek, amikre nem is gondolna az ember. Tehát Tehát például lekérdezzük a tulajdoni lapot, valóban, ha mondjuk van haszonélvező az ingatlanon, akkor ugye ő adhatná bérbe ezt az ingatlant, ezt sokszor nem veszik figyelembe egyébként, amikor blanketta alapján készül egy szerződés, vagy éppen, hogyha nem költözik ki időben a bérlő, akkor ugye használati díjat lehet tőle kérni. Tehát mindezekkel kapcsolatban ugye mi ezekre felhívjuk a feleknek a figyelmét.
Amikor felhívják a lakástörvény meg a polgári törvénykönyv szépségeire a felek figyelmét, akkor szoktak egy nagyot csodálkozni, mondják, hogy hát ezt nem is gondolták volna, hogy ez ennyire szabályozott? Vagy azért nagyjából mindenki tisztában van vele?
Nagy vonalakban tisztában vannak vele, de nagyon sok olyan tényleg olyan érvénytelen rendelkezés szerepel ezekben a szerződésekben, amiknél szoktak csodálkozni egyébként, hogy valóban ez így működik, mint az előbb említett felmondással kapcsolatosan is. Sőt, itt a jogszabályoknak való megfelelésnél át is térnék a közvetlen végrehajthatóságra, hogy ez azt jelenti, hogy bírósági eljárás nélkül rögtön végrehajtást lehet kérni azzal a személlyel szemben, aki mondjuk nem teljesíti a szerződésben foglaltakat, hogy ezzel éveket is nem kevés költséget lehet spórolni. Tehát bérleti szerződésre levetítve ez azt jelenti, hogy ha a bérlő nem költözik ki, vagy amikor ugye már megszűnt a szerződés, vagy mondjuk nem fizetni a bérleti díjat, késedelmi kamatot, használati díjat, ami ugye bele van foglalva a szerződésbe, akkor vele szemben végrehajtás lehet már közvetlenül kérni, anélkül mondjuk ítéletre lenne szükség, amit akár években is telhet megkapni. Míg a bérbeadó vonatkozásában ugye a lakás birtokba adása, ugye a szerződés kötéskor meghatározott időpontban, illetve a kauciónak a visszaadása, a szerződés megszűnésekor az, ami végrehajtatónak minősül. Viszont mindezeket csak a közjegyző által készített bérleti szerződés biztosítja 100%-ban. Ugyanis kettő típusa van a közokiratokon belül, amikor bérleti szerződéssel foglalkozunk, hogy milyen jognyilatkozat vagy jogügylet jöhet létre. Az egyik, amit előbb is említettem, amikor a közjegyző készíti a felek igényei alapján ezt a szerződést, ugye akkor biztos, hogy megfelel a jogszabályoknak, végrehajtható lesz, és mindkét felet védi a másikkal szemben. Míg a másik típus, az az egyoldalú jognyilatkozat, lesz az a, úgy szokták hívni ez a kötelezettségvállalást, hogy kiköltözési nyilatkozat. Ez úgy történik, hogy magánokiratban, akár egy, mondjuk egy blanketta alapján is létrejön egy szerződés, egy bérleti szerződés a felek között, és ez alapján már csak a bérlő jön el a közjegyzőhöz, és tesz egy kötelezettségvállalást, hogyha megszűnik a szerződés, ő kiköltözik, illetve amíg mondjuk fennáll a szerződés, addig ő fizetni fogja a velejáró díjakat. Tehát látható, hogy ezzel a nyilatkozattal inkább a bérbeadót lehet védeni, de tulajdonképpen ez azért fontos, mert így lehet kiegyenlíteni az erőviszonyokat, hiszen a bérlő bármit megtehet a bérleményben, illetve a bérleménnyel, ami egyébként a bérbeadó tulajdona. Tehát, hogyha valami károkozás történik, akkor ugye nem az van, hogy el kell menni bíróságra, ott hosszú idő eltelik, és csak utána kapja mondjuk vissza a saját tulajdonát, hogyha mondjuk felmondás ellenére nem akarná a bérlő azt elhagyni. Viszont ennek az egyoldalú nyilatkozatnak az a veszélye, hogy a közjegyző már nem tudja javítani a magánokiratban létrejött bérleti szerződésnek a hibáit, hanem csak ennek keretében dolgozhatunk. Tehát a biztosabb megoldás az mindenképpen a kétoldalú bérleti szerződés, amikor ugye mind a két fél közjegyzőhöz fárad is itt kötik meg a szerződést közokiratban.
A kétoldalú bérleti szerződés, amit a közjegyző előtt kötnek, az megpróbálja kiegyensúlyozni a felek erőviszonyait. Azért kérdezem, mert bérbe adói, meg bérlői oldalról is lehet néha horror történeteket hallani arról, hogy a másik fél hogyan élt vissza a lehetőségeivel.
Igen, pontosan. Tehát itt ugye mind a két fél érdekeit ezt tudja védeni, mind a két féllel szemben végrehajtható is ez az okirat, és ugye a közjegyző pártatlanul jár el, tehát egyik oldalra sem fog húzni, mindenkinek a jogait elmondja, mindenkinek a kötelezettségeit is megmagyarázza. Lehet természetesen jogszabálytól eltérni is, tudunk abban segíteni, hogy melyiktől lehet, melyiktől nem lehet eltérni. Ráadásul ugye említettem, hogy a legerősebb bizonyító erővel is ezek a közjegyzői okiratok, illetve a közokiratok bírnak. Tehát ugye ez az mit jelent, hogyha valaki mondjuk vitatja a közjegyzői okiratban foglaltakat, akkor neki kell az bizonyítania az okirat ellen, hogy ez nem is úgy történt, szemben mondjuk egy magánokirattal. Tehát ha mind a kettő fél aláírja ezt a szerződést, akkor utána már nagyon nehéz azt vitatni, ami bele volt foglalva. Például kauciót átadták-e a bérlők, a bérleti díjnek mennyi volt a mértéke, stb.
Mennyire kell cizellálni a bérleti szerződéseket? Bele kell-e írni, hogy macska jöhet-e Ha jöhet, akkor hány macska jöhet? A szomszéd macskája jöhet-e? A rokonság jöhet-e? Hozhat-e magával macskát? Azért kérdezem, ez lehet, hogy vicces, de ebből szokott probléma lenni. A szomszédok elég hamar észreveszik, ha túl sok a nyávogás.
Igen, alapvetően ezek nem kötelező elemek, viszont amikor mi szerződést készítünk, akkor erre mindenképp felhívjuk a feleknek a figyelmét, hogy ebben érdemes megegyezni, mert ez könnyen jobb vitához tud vezetni. Lehet-e dohányozni például a lakásban, vagy csak mondjuk az erkélyen, vagy még ott sem. Lehet-e macskát hozni. Tehát volt olyan, hogy beleírták konkrétan, hogy egy darab hörcsögöt lehet hozni. Mindenre van egyébként példa. Az a célszerű, mi arra törekszünk, hogy a felek között megegyezés születhessen, és mindenképpen megelőzzük a jogvitákat esetlegesen, akár azzal, hogy leszabályozzuk azt, hogy a macska jöhet, lehet-e dohányozni, hány embert lehet befogadni, lehet-e egyáltalán mondjuk rokont még beköltöztetni abba a lakásba, stb.
Ilyesmiket bele lehet írni, hogy a szomszédokkal való viszonynak milyennek kell lennie? Az életből vett példák, amikor a bérleményben szombatonként orbitális bulik vannak.
Igen, egyébként ezt a törvény is háttérszabályként tartalmazza és szabályozza, hogy a szomszédokkal azok érdekeit szem előtt kell tartani, tehát jól ki kell jönni velük, hogyha állandóan ilyen zajoskodás történik, nem jönnek ki a szomszédokkal, és ez a bérlőnek a hibája, akkor abban az esetben ott vele szemben felszólítással lehet élni, hogy tegyen eleget a rendeltetésszerű használatnak, és a szomszédok érdekeit tartsa figyelemben. Ha ennek pedig nem tenne eleget, akár fel is lehet mondani ezt a szerződést.
A szomszédoknak a két fél, a bérbeadó és a bérlő által kötött szerződésbe van bármi beleszólásuk? Azért kérdezem, mert a bérlemények egy része társasházban van.
A társasháznak ugye mindig van egy házirendje, és az természetesen korlátozhatja ilyen szempontból a bérlők, hogy mit tehetnek, hogy tehetnek meg, lehet-e mondjuk albérletbe akár adni, tehát még erre is ki tud terjedni egy ilyen házirend. De alapvetően beleszólni nem tud, de mindenképpen az együttélés szabályait azt szabályozni fogja, és arra tekintettel kell lennie a bérlőnek.
A közjegyző egyébként erre rákérdez, hogy az adott társasház házirendje, szabályzata, a közös megállapodás, az a bérbeadást a miket tartalmaz, vagy azt a bérbeadónak kell tudnia?
Azt a bérbeadónak kell tudnia, de pontosan ezért szoktuk mi is őket megkérdezni, hogy erre vonatkozóan mondjuk amire akarja a bérlő használni ezt az ingatlant, van-e bármilyen korlátozás, vagy mit kell tudni róla, tehát mindenképpen valamilyen információt szerzünk tőle, hogy a bérlőt ne érje azt a meglepetés, hogy ő nem is erre a célra vette ki ezt az ingatlant, de nem tudja másra használni.
Szajlai Kitti közjegyzőhelyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Özönlenek a panaszok a fogyasztóvédőkhöz az olyan online platformokkal kapcsolatban, amelyeken bárki árulhatja a saját termékeit, köztük rengeteg csaló is. Ha nem vagyunk tisztában azzal, hogy ilyen esetben nem a honlap az eladó, akkor gyakorlatilag semmilyen jogunkat nem tudjuk érvényesíteni, mondta az Inforádiónak nyilatkozó szakértő. Herceg Zsolt összefoglalója.
A marketplace típusú honlapok és applikációk esetében azt kell tudatosítani magunkban, hogy csak a felületen vásárolunk, de nem a felülettől, mondta az Inforádiónak Baranowski György fogyasztóvédelmi szakjogász, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének ügyvezető elnöke.
Abban a pillanatban, amikor az eladó magánszemély, akkor felejtse el minden fogyasztó, hogy vele szemben majd szavatossági jótállási jogokat tud majd érvényesíteni, vagy akár el is állhat 14 napon belül a szerződéstől, hiszen kizárólag csak vállalkozás jogi személy, tehát nem természetes személy esetében van egy csomó fogyasztót védő rendelkezés, ami ilyenkor hatályba lép, tehát csekkoljuk le, amikor vásárolunk egy cégnek a honlapjáról, hogy ki valójában ez eladó.
A szakjogász arra is figyelmeztet, hogy a távol-keleti webáruházak ugyan nagyon szépek, a termékeik pedig rendkívül olcsók, de a minőségük nagyon gyakran csapnivaló, és egy esetleges jogvita nagyon nehezen rendezhető.
Annyira tökéletes honlapok vannak, hogy abban a hitben vagyunk mi, egyszerű átlagfogyasztók, hogy az a tökéletes magyar nyelven eladásra felkínált termék valódi eladója, az magyar lesz. Kiderülhet, hogy hát ez a cég az valahol nagyon messze van, több tízezer kilométerre, vissza se tudjuk küldeni a terméket, mert sokkal többe kerül a fuvarköltség, mint amennyi maga az adott termék. Nagyon sok esetben ilyenkor sajnos fel kell tenni a kezünket, mert nincs lehetőség arra, hogy a fogyasztót megfelelően tudjuk védeni.
A Fogyasztóvédelmi Szövetség vezetője ezért arra kéri a vásárlókat, hogy mindig nézzenek utána a valódi eladónak, és csak olyan felületen vásároljanak, amelynek vannak elérhetőségei, és a többi vásárló is jó véleménnyel van róla.
Mádl Ferenc számára a szuverenitás és az integráció különös jelentőséggel bírt, és a volt köztársasági elnök már a 70-es években felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Unióban feszültségeket okozhat, ha nem teremtik meg a kettő között az egyensúlyt, emelte ki Trócsányi László, a Szuverenitás, Integráció, Jogállam című Mádl Ferenc emlékére szervezett konferencián. A Magyar Jogász Egylet elnökét, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorát Tatár Tímea kérdezte.
Kérdés az, hogy egy korábban gazdasági együttműködésre alapuló integráció, amely siker-sikerre halmozott, és amely a rendszerváltozást végrehajtó országok számára is nagyon vonzó volt, hogyan gondolkodik ma az integrációról? Mert ugye ma már a politikai integráció kérdése merül fel Európában, ami sokkal nehezebb, hiszen az Európai Unió nem egy állam, hanem az Európainak vannak államai, akik a szuverenitás hordozói. És ennek megfelelően a politikai integráció kialakításánál vannak viták. Mert a tagállamok a szuverenitásokat meg akarják tartani, önálló történelmük van, önálló nyelvük van, önálló kultúrájuk van. Az európai intézmények részéről, és Európai Parlament részéről, de a bizottság részéről is egy cselekvési kényszer van sokszor, hogy ezt az integrációt tovább mélyíteni, állandóan mélyíteni kell. Tehát azt jelenti, hogy több hatáskört kell magukhoz vonni, amik viszont már érintheti a tagállami szuverenitást. És így a tagállamok a nemzeti alkotmányokra való hivatkozással úgy gondolják, hogy azt meg kell védeni. És itt vannak a Nemzeti Alkotmánybíróságnak a döntései, a nemzeti alkotmányoknak a rendelkezései, amelyek féket tesznek a politikai integráció elmélyítése iránt, mert úgy gondolják, akár a migrációt mondom, de mondhatok más példákat is, adózás, megkívánják tartani a saját önállóságukat.
Mádl Ferenc mit képviselt ezen a területen, illetve ez hogyan ültethető át a mostani időszakba?
Mádl Ferenc 1970-es években írta ezt a könyvét, amikor még a gazdasági együttműködés volt az európai integrációnak az alapköve. Hivatkozott arra, hogy igen, a tagállamoknak vannak immanens, ha szabad, alapvető olyan érdekei, amelyek az integrációnak tisztelnie kell. Magyarul a nemzeti szuverenitást fenn kell tartani.
Az előadásában több ország példáját is kiemelt, hogy ez tulajdonképpen nem magyar sajátosság, hiszen akár német-román alkotmányban is megjelennek ilyen passzusok.
Nagyon sok, hát most már legtöbb országnak van egy úgynevezett Európa klauzulája, és azt egyre inkább módosítják, szélesítik ki, meghatározva, hogy mik az államnak az alapvető funkciói, amelyekben nem akarnak, hogy más beleszóljon. És ennek megfelelően a Nemzeti Alkotmánybíróság is egyre több döntés hoznak, amikor azt mondják az európai integrációnkhoz stop, ne menjél tovább. Ilyen volt a Német Alkotmánybíróság 2020-ban egy döntés, amikor azt mondta, az ügynek nem volt hatásköre, hogy egy ügyben eljárjon. És azt gondolom, ezek nagyon fontos üzenetek az európai integrációnak, az intézményeknek, hogy a tagállami állami szervek az alkotmányos önazonosságokat védelmezni fogják.
Trócsányi László európai parlamenti képviselőt, a Magyar Jogász Egylet elnökét, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Fokozott ellenőrzést tartotta a vonatokon és a pályaudvarokon a rendőrség. A cél az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények elleni fellépés volt, mondta az Inforádiónak az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálatának főosztályvezetője. Kalapos Mihály kérdezte Beluzsárné Belica Andrea rendőralezredest.
Ez mindösszesen egy 24 óráig tartó akció volt, 23-án reggeltől 24-én reggelig tartott, és hazánkban több mint 1100-an ellenőrizték ebben az időtartamban a vonatokat, az állomásokat és a csomagmegőrzőket. A Vasúti Rendőrségek Európai Szervezete koordinálta ezt az akciót, melynek keretében 730 vasúti szerelvényt, 649 állomást, 24 podgyászmegőrzőt és 581 csomagot ellenőriztek a rendőrök és a társszervek munkatársai. 7 esetben tettek büntető, 55 esetben pedig szabálysértési feljelentést. 23 személyt fogtak el, közülük 16 ellen volt kiadva elfogató parancs. Közel 4000 személyt igazoltattak a 24 óra alatt, helyszíni bírságot 190, közigazgatási bírságot pedig 72 esetben szabtak ki. Ennek az akciónak most a célja elsősorban az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények elleni hatékony fellépés volt, de kiemelt hangsúlyt fektetett a rendőrség a vasúti közlekedéssel összefüggő bűncselekmények, illetve szabálysértések, valamint az utasok sérelmére elkövetett jogsértések megelőzésére is.
Rendszeresek ezek az ellenőrzések?
Igen, a magyar rendőrség is tagja a vasúti rendőrségek európai szervezetének, így nem csak 24 órás, hanem olykor 5, illetve 7 napos akciókhoz is rendszeresen csatlakozik a magyar rendőrség. Ezeknek a célja is minden esetben más-más. Most a fő cél az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó cselekmények elleni fellépés volt, de gyakorta vannak olyan ellenőrzések, olyan több napos akciók is, amikor például a vasúti átjárókat az ottani tilos jelzés ellenére való szabálytalan áthaladást ellenőrzik a kollégáim, akár drónok bevonásával is, illetve nagyon figyelünk arra is, hogy a mozgó vonatokra ne szálljanak fel, illetve le az emberek, mert ez is rendkívül veszélyes, baleset veszélyes tud lenni.
Beluzsárné Belice Andrea rendőralezredest, az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálatának főosztályvezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.